az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ebben a csodálatos napsütésben egy olyan emberkéz alkotta világról lesz ő műsorunkban, amely mára már a természet részévé vált, és ahová akár kirándulni is érdemes elmenni. Az 1260 km hosszú csőrszárok összeköti a Dunát a Tiszával, majd lefut az Aldunához. Története legalább 1700 évre tehető. A csőrszárok rendszert a rómaiak irányításával a szarmadák védműként építhették a népvándorlás idején. Gödöllő és Valkó közötti szakaszát tanösvény mutatja be. A csőrszárokról több legenda is keletkezett, sőt Tompa Mihály Csőrszárka című versében egy avar királyt említ ezen a néven, aki katonáival ásatja ki a szomszéd királylánya kezéért. Partszaggató Tiszánál a zöld füzes felett száz meg száz kéz töri fel a megfeküdt gyepet. Csörsz népe talpon állott, talpon egész hada, s nagy és kicsiny, ifjú svén munkában izzada, szól az egyik verszak. A Fríd helyett persze tragédia lett a történet vége. De a csőrszárok azóta is része a magyar tájnak, Kerepes és Magyaród között például határsáv, Gesztesnél országút vezet rajta, Kunszentmártonnál vasúti sineket fektettek bele, máshol patakvize csörgedezik benne. Nevezik még Avarárkának, Hunároknak, Attila útjának, Kakas borázdának és ördög szántásnak is. Vendégem a stúdióban Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézet vízgazdálkodási és klímaadaptációs tanszék egyetemi docense, a Csőrszárok Mente Egyesület elnöke. Kezicsókolom.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit.
Köszönöm szépen, hogy eljött, és Harkányi Ádám is velünk van, az Egyesület alapító tagja. Köszönöm önnek is, hogy eljött hozzánk.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Mi a teendő a csőrszárokkal? Mivel foglalkoznak önök az Egyesületben?
Több szálon fut a tevékenységünk. Az első dolgunk az volt, hogy térinformatikai rendszerbe gyűjtsük a csőrszárokkal kapcsolatos adatokat. Tehát mi minden adatot begyűjtünk egy olyan térinformatikai rendszerbe, ahol, ami arról szól, hogy a földrajzi koordinátával rendelkező adatokat egy egységes rendszerbe tudjuk gyűjteni. Így kizárunk ilyen ideológiai megközelítéseket, például egyszerre veszünk figyelembe minden adatot. Mert hogy a csőrszárokkal kapcsolatosan többféle vélemény keletkezett a különböző szakterületeken. Külön vélekednek a vízgazdálkodási szakemberek róla, szerintük vízgazdálkodási rendszer része lehetett, külön a térképészek, az összes történelmi térkép útként ábrázolja a csőrszárkot, és számos szakterületet be lehetett még vonni a térinformatikai rendszerünkbe. A régészek úgy viszonyultak hozzánk, hogy adtunk egy új módszert, és a Fisch-Klára féle kerekasztal megbeszélésen arra jutottunk, hogy újra kell indítani a csőrszárok kutatást, mert valódi, igazi megkutatottsága még nem volt. A történelem folyamán mindig foglalkoztak vele, Rómel Flóristól kezdve Bartalos Gyulán át sok-sok régész, de arra jutottunk, hogy amint a térinformatika is komplex szemléletre tanít, a csőrszárkot is komplexitásában kell vizsgálni. Tehát valószínűleg az ókorban ilyen monumentális mű, a Kárpát-medence legmonumentálisabb alkotása nem egy célból készülhetett, hanem lehetett védmű, lehetett út, hálózat része, lehetett vízgazdálkodási rendszer része, Például a Mátra alján 4 párhuzamos csőrszárok szakaszt találunk. Ez azt jelenti, hogy az 1014-ről lezúduló vizeket már az ókorban is meg kellett fogni, védeni kellett a településeket, és ha már megfogták ezeket a vizeket, máig villámárvizek vannak azokon a területeken, akkor foggazdálkodásra, haltenyésztésre használták, és amikor már arra sem volt alkalmas, még mindig dúsította a talajvizet. Tehát helyben lehetett tartani a legeltetést. És a nyájat a Tisza felé már csak a nyár vége felé kellett elterelni.
És mik azok a pontos adatok, tények a mai ismeretek szerint, amit biztosan lehet állítani a csőrszárokról? Én azt olvastam, hogy 8-10 méter széles, és 2-2,5 méter mély lehetett úgy.
Eredetileg ilyen volt az árok, tehát 15 millió köbméter földet ástak ki valakik valamikor. A régészek uralkodó álláspontja szerint a római irányítással a szarmaták ásták volna ki.
És ez kijön így, hogy ez a 15 millió köbméter, ez valami elképesztő. Tehát mennyi idő alatt lehet ezt megmozgatni akkori technológiával?
Éppen ez egy nagy kérdés, amit mindenki föltehet ma is a mesterséges intelligenciának, hogy ha első Konstantinus császár idejére tesszük az árok felépítését, akkor egy nap alatt 700 métert kellett volna haladni a nagy árok építésével, és ezt a mai eszközökkel sem tudjuk megvalósítani. Tehát óvatosan kell ezekhez a behatárolásokhoz nyúlni. A rómaiak nem írták le ezt a nagy mérnöki munkálatot, pedig ők voltak a történelem legjobb adminisztrátorai, mindent rögzítettek, minden munkájukat. A harmadik, hogy nem volt rajta leírt csata. Tehát, hogy még nagy kérdőjelek vannak a csőrszárok körül.
És önök mit gondolnak? Tapasztalataik alapján.
Mi arra gondolunk, hogy tovább kell kutatni a csőrszárkot, és ehhez újabb eszközök állnak mindig rendelkezésre. Most a 60-as évekbeli eszközökhöz képest nekünk meglettek az űrfelvételek.
Amivel látszik az űrből egyébként?
Máig
a kínai nagyfalról mondják, hogy ember kézalkotta, és látszik a Földről.
Máig látjuk.
Tényleg?
Máig látjuk még azokat a területeket is, ahol beszántották a csőrszárkot. Tehát a nagyüzemi mezőgazdálkodás során nagyon sok szakasz eltűnt ebből az egységes, nagy elbetű a tájban. Tehát kiindul a Dunakeszi alaktól, megy Fóton át Magyaród felé, Magyaród és Kerepes határa, átjön a Gödöllői reptéren, megy tovább Valkói erdő és Gödöllő és Valkói erdő között a Juharosban, Vágszent László felé, és így jut el a Tiszáig, Kisköréig. Tehát egy nagy elbetű, ja, és ez a kisárok. A nagyárok rész Csánytól indul, Debrecennél lép ki az országhatártól, és délre fordul, és Arad, Temesvár, Versec érintésével eléri az Aldunát. Tehát egy hatalmas elbetű a tájban, és ennek nagy részét beszántották, erdőművelésnél eltüntették, de vannak még bejárható szakaszok, mint a mi erdőnkben is, a Juharosban is bejárhatunk, egy 12 kilométeres tanösvényt alakítottunk ki, és ott személyesen is bejárhatja mindenki, mert ki van rakva ez az állandó tanösvény, és fel van festve a táblák közti útvonal.
Vannak önöknek kiadványaik, hozott is egyet-kettőt, hogyha ezeket bárki megnézi, akkor ugye az egész térképrendszert akkor megtalálhatja.
Benne
nagyon izgalmas
vannak
nézni egyébként ezeket a vonalakat.
Tehát már 2010-ben megjelent a Tájakkorok Múzeumok kis füzetünk, amiben egy fölvázoljuk a régész elképzelést, és hogy milyen térképeket is jelentettünk meg benne. Utána megjelentettük a Csőrszmondák könyvét. A Csőrszmondák ról azt kell tudni, hogy végig a árok mentén a nép látta, hogy tájidegen ez az árok, tehát emberi kéz alkotta, és a népi emlékezet továbbadta a csőrszárok mondákat. És ezeket is be kell venni a kutatásokba, mert ez egy kollektív tudat. Tehát nem szabad kihagyni a csőrszmondákat a kutatásokból. A csőrszmondák mind vizes vonatkozásúak. A régi térképek mind útként ábrázolják a csőrszárkot. És megjelentettünk egy csőrsztanulmányok könyvet is.
Ez egy szép nagy kiadvány.
Nagy vastag kiadvány, amiben összeszedtük, hogy mely szakterületek hogyan vélekednek a csőrszárokról. Ez mind arra utal, hogy komplexen kell nézni a csőrszárokra, és arra kell fókuszálni, hogy egy, pontosítsuk a térképi futását, űrfelvételek segítségével ezt pontosítani lehet. Tehát, mint említettem, a beszántott szántón is megmutatja magát fehér vonalként, mert ahol valaha megbolygatták a humuszt, ott az űrből fehér vonalat látunk a csupasz szántó területen. De a beerdősült részeken is megtaláljuk a csőrszárkot, mert a bemosódott humusz, ami minimum 1700 év alatt bemosódott az árokba, azon megtelepedett fák lombosabbak, mint a környező fák. Tehát felülről is egy zöld vonal látszódik az erdők fölött az űrfelvételek segítségével. És azért szeretnénk átszeretni a csőrszárkot az utókornak.
Átszeretni, milyen szépen.
Igen, mert szeretnénk továbbadni nekik, mert nekik is lesznek olyan eszközeik, amivel talán a lényegét megtalálják a csőrszároknak. Tehát meg kellene védenünk a csőrszárkot, hisz nagyon alacsony a védettségi foka. Tehát a természetvédelem nem tér ki rá név szerint, tehát védi az épített természeti építményeket, mint a kunhalmokat, földvárakat, de nem utal semmi a csőrszárokra. Mi kérdeztük a minisztériumot annó, hogy miért nem írjuk be a védett épített művek közé a csőrszárkot is, és azt mondták, hogy ez földvárnak tekinthető, de én térképész is vagyok, és térinformatikus is. Egy térképész egy földvárat pontszerű objektumnak gondol, és ez 1260 kilométeres vonal. Tehát Ha nem írjuk be külön név szerint a csőrszárkot a védendő művek közé, akkor a szántóparaszt, az erdész nem tudja, hogy miről van szó. Meg kell neki...
És megbolygatja legtermészetesebb módon.
Eltüntetik. És ezért is fontos tevékenységünk a védettségi fokozat erősítése. Ugyanis ha a csőrszárkot csak védműnek gondolnánk, akkor is az unokatestvérei, az Anglia és Skócia határán fekvő Hadrianus vonal, Hadrianus fal, Antoninus vonal, azok már a világörökség részei. Nálunk meg csak az örökségvédelem szerint ex lege védettségű, tehát elvileg védett a csőrszárok.
Tehát a Pest vármegyei értéktárban azt hiszem benne van.
Sikerült beraknunk.
Tehát már valahol azért az intézményi rendszerbe elkezdte a
futását. Tehát sikerült
futását.
Három vármegyében, tehát a Pest vármegyeiben, a Szolnokiban és a Békésiben vármegyei szintre emelni. A Szolnokinál már nemzeti érték, de mi arra törekszünk, hogy Hungarikumig legalább el tudjuk vinni a csőrszárkot, ugyanis magyar lakta területeken fut. Tehát Trianon óta három ország területén fut. Magyarország, Románia és Szerbia területén, de ezek mind magyar lakta területek, tehát együtt föl tudnánk emelni Hungarikum szintig. Hát már nagyon régóta várunk arra, hogy Pest megyében is nemzeti érték legyen, valahol elakadt a dolog, vagy túl sok dolog vár erre a kitüntetésre, vagy pedig nem tudom, miért akadt el. Tehát térképi ábrázolást is pontosítottuk már az űrfelvételek alapján. A térképi ábrázolás utoljára a 60-as évekből volt, Patai Pál és csapata, Soproni Sándor és Garam Éva bejárták a magyar szakaszt, és térképezték, de légi felvételeket használtak még a térképezésükhöz, de nekünk új eszközünk volt ugye az űrfelvételek, a GPS. Ezekkel pontosítani tudtuk több helyen a futását. És hát a negyedik célunk az pedig a csőrszárok népszerűsítése, mert az az elvünk, hogy csak az védhető meg, amit szeretünk.
Amiről tudunk.
És csak azt szerethetjük igazán, amit ismerünk.
Lehetne esetleg a kék túra nyomán egy csőrszárok turista útvonalat is kialakítani. Hát
egyébként a kék túrát is tán keresztezi a kék túra útvonalat. Kék
több helyen, is több helyen, és mi két táblát is kiraktunk olyan helyre, ahol keresztezi. De hogy ez, azt kell látni, hogy nem csak egy kulturális történelmi örökségünk a csőrszárok, hanem gazdasági potenciális. Tehát a jövőben a szolgáltatásoké lesz a nagy szerep, és látjuk Budapest turisztikáján is, hogy mennyire fejlődik. A történelmi turizmus ezeken a szegény területeken, ahol végigmegy a csőrszárok, nagy jelentőségű lenne. Tehát ha ide tudnánk csábítani Anglia és Skócia határáról azokat, akiket már csak a védmű érdekli, akkor éttermek, szálláshelyek, művészek alkothatnának a csőrszárokról, és ajándéktárgyakat készíthetnének, meg nem tudom, milyen vonzata lenne, de hogy ez, tehát a szegény településeinknek egyfajta attrakciót adhatna a csőrszárok ismerete és népszerűsítése. Most mi megépítettük az első tanösvényünket a csőrszárokról, a három országban első tanösvényünket, de szívesen segítünk a csőrszárok mentén élő embereknek ahhoz, hogy ott is meg tudjanak valósítani egy ilyen tanösvényt. Ez már egy attrakció lenne.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a csőrszárokról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Harkányné dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, a Csőrszárok Mente Egyesület elnöke, és Harkányi Ádám, az egyesület alapító tagja, és említette az imént a tanösvényt. Egy kis zene után majd arról fogom kérdezni, hogy ez hol van, érdemes-e oda most elmenni kirándulni, és mit láthatott az arra közlekedő arrajáró. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a csőrszárokról. Műsorunk vendége Harkányné dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, a Csőrszárok Mente Egyesület elnöke, és Harkányi Ádám, az egyesület alapító tagja, és elhangzott már, hogy egy tanösvény is a csőrszárok egy részén bemutatja a látnivalókat. Pontosan hol van ez, és mit ajánlanak azoknak, akik arra mennek?
Valkó és Gödöllő között a Kőkeresztnél, a Sorompos útnál kezdődik a csőrszárok tanösvényünk.
Ez Budapest környékén
közelében. Gödöllőről ki lehet jönni járatbusszal a Vaskapu megállóig. Egyébként itt zárójelbe teszem, hogy a térképek nevei őrzik a történelmet. A vaskapuk átjárók voltak a csőrszárkon. Tehát a csőrszáruk egész hosszában megtalálhatóak a vaskapúak, és sokáig nem tudtuk, hogy a busz megálló neve vajon miért vaskapu. És utána jöttünk rá, hogy őrzi a történelmet. A csőrszáruk mentén vaskapuk az átjárók. Tehát odáig kell eljönni busszal.
Budapesten is van egyébként Csőrsz utca.
Igen,
az
igen.
Is nyilván erre utal, ugye igen. Az, ahol Bel-Budán van ott a testnevelési egyetem környékén.
Azt még nem tudtuk begyűjteni a mi rendszerünkbe, de még nagyon sok kérdőjelünk van. Tehát ha valaki kijön, és május 9-én tartjuk a következő nagy túránkat, ugyanis Lánci Ági tagtársunk,
rádiós kolléganő
javaslatára megtartjuk minden évben a legnagyobb túránkat, a Csőrsz névnapi Csőrsz túrát. Ez május 9-én lesz, ahova mindenkit szeretettel válunk. És ráadásul az Ádám, a férjem, ő főzi a Csőrsz gulyást. Van, hogy két kondérban fő a Csőrsz gulyás.
Három volt a csúcs.
És akkor részletesen vezetéssel elmagyarázom a csőrszárokkal kapcsolatos ismereteket. Egy 12 kilométeres tanösvényt hoztunk létre, aminek persze ott vannak állandóan a táblái. 8 táblában összegeztük az ismereteinket. Az első táblán az uralkodó régészeti álláspont van ábrázolva.
Ez az 1700 évvel ezelőtti római, igen. Akáltal
szarmatákkal építetett
variáció. De ezek szerint nem biztos ebben teljesen.
Az utolsó táblán vannak alternatívák, tehát hogy mi minden másra gondoltak még a kutatók. És közte beszélünk a mondákról, a helyi dolgokról, tehát van ott például a vaskapulapos, az egy széles völgy, ami átmegy a csőrszárkon, és ezen a vaskapulaposon van a betlenfa, ami egy 170 éves, majdnem 170 éves tölgyfa, és ilyen helyi értékekre is felhívjuk a táblákon a figyelmet. A harmadik táblánk az a Sziszi kedvenc hely, az a Erzsébet pihenő. Ott a mondákról beszélünk, hogy miféle színes mendemonda világ szól a csőrszárokról. Itt jegyzem meg, hogy nyugaton, ha valamelyik városnak van egy mondája, mint például én jártam az El Caminón, és Santo Domingónak van egy meséje, azt a mesét annyira fel tudják fújni és tálalni a világ felé, hogy még Dél-Amerikából, Ausztráliából is találkoztam turistával, aki azért jött oda, hogy ezt a várost megismerje a meséje nyomán. Nekünk itt van egy egész kötetnyi csőrszmondánk, ha csak ez lenne, akkor is ide tudnánk csábítani a turistákat.
Hát ugye itt ugye a nevek között avarárok, hunárok, Attila útja.
Hunárok, kakasbarázda, papok sánca.
Ördög szántás. Tehát ezek mind-mind valamilyen mondavilágot
kötődik.
Mutatnak.
Azt mindenki olvasta annó az általános iskolai tankönyvében. Manapság a hatodikosok irodalmi könyvében olvassuk a Csőrsz király legendáját, hogy annó itt a mi területünkön a longobárd királyért élt, és nehezen tudta megvédeni a német Frigyestől az országot, ezért a szegény és lenézett avar királyt, Csőrsz királyt hívta segítségül a csatában.
Hát erről szól, hogy ez a Tompa Mihály vers ez, is.
Igen, igen. És együttes erővel le tudták győzni a németet, és utána nagy lakomával ünnepelték meg a győzelmet. És ekkor pillantotta meg a Csőrsz király Déli Bábot, akibe egyből beleszeretett, a longobárd királylányt, és azt mondta, hogy neki nem kell hadisarc, nem kér más jutalmat a győzelemért, csak a longobárd király adja hozzá Déli Bábot feleségül. És azt találta mondani a longobárd király, mivel nem akarta hozzáadni feleségül, hogy csak akkor viheted, ha vizen viszed. Hajóval gyere érte, mert Déli Báb lába nem érheti a talajt. És a legfőbb monda szerint Csőrsz király ezért ásatta népével ki a csőrszárkot, ami összeköti a Dunát a Tiszával, és egyébként az Aldunát is. De számos monda variáns van. Például van olyan monda, ami az Adriával köti össze Erdélyt, van olyan monda, ahol a székely szabadságról olvashatunk, gyönyörű mendemonda világa van, a kollektív emlékezetről szólnak, és még egyszer mondom, mind vizes vonatkozású. A térképész pedig nézi a régi térképeket is, hogy ezek utak voltak. Hát az Alföldön, az elmocsarasodott Alföldön a 19. századig nem volt épített út. Ott közlekedni kellett, ott jött a só Erdélyből. Ott volt a Borostyán út korábban. Tehát szállítottak árukat, utaztak utazók, és hát azért volt annyi fogadó az Alföldön, mert iszonyú nehéz volt a közlekedés. Meg kellett szállni lovaknak is, meg kellett pihenni az embernek is, és hogy ez a sánc, ez kiemelte a mocsárvilágból a felszínt, ott lehetett közlekedni, de látunk olyan térképi ábrázolást is, ahol már, a már kiszáradt tájban, az árokban mennek a négy ökrös szekérrel. Tehát mindkét felszínen, a sáncon is, és az árokban is lehetett közlekedni. Az Alföldön egyébként annyi szúnyog volt, olyan leírásokat is találunk, hogy a lovak lefeküdtek nappal, nem tudtak tovább menni, amikor belepték őket a szúnyogok, ezért sokszor éjjel közlekedtek. Tehát egyszer olvastunk a vizekről, egyszer az utakról, és még amikor én egyetemi hallgató voltam, akkor azzal kezdte a Stegena professzor az órát, hogy a csőrszárok pedig a héliféle mágneses deklinációs vonalak egyetlen szárazföldi vonala. Tehát
akkor egy újabb tudományt.
Egy újabb tudományt hozottunk be, és akkor a tejút egyik neve a csőrszárka, tehát már a tejút alakulását is figyeljük, és hát az El Camino is egy nagy elbetű a tájban, és a csőrszárok is egy nagy elbetű a tájban. Vannak cirkumpoláris csillagképek, amik mindig a horizont fölött vannak, és próbáljuk a kapcsolatot megtalálni. De Kanadából megkerestek, Kanadában oktatják az energiavonalakat egyetemeken, megkerestek már azzal is, hogy energiavonal, a Szent György vonallal esik egybe, hogy például a Mária kegyhelyek Magyarországon is energiavonalakban vannak, és amikor áldozunk vasárnap, például Mária besnyőn, akkor töltődünk egy energiavonalon. Kérdeztem geológust, hogy mit szól ehhez, azt mondta, hogy látja, hogy mérhető, de még nem tudják, hogy mi mérhető. De nincs lesöpörve általa, azért, mert nem ismeri. Tehát arra kellene törekednünk, hogy amiről nincs teljes ismeretünk, azt is, mint adatot tároljuk el, hogyha majd ott tartunk, és megtudjuk, hogy mi mérhető pálcával például, akkor el tudjuk helyezni magunkban ennek a jelentőségét.
Mikor is ki fedezte fel, vagy ki mikor mondta ki valójában, hogy ez egy egységes rendszer lehet? Van erről bármilyen adat? Így a történelem során említett, hogy például a rómaiak nem nagyon emlékeztek meg róla, ugye bizánci forrásokat szoktak bármivel kapcsolatban abból az időből említeni, keresni. Mi az, ami ráutal arra, hogy ez valamikor egy egységes rendszer lehetett?
Mivel a méretei végig megegyeztek, ezért mindenki látta, hogy egységes rendszer, tehát Rómelfról is, Bartalos Gyula, Mikovin, Sámuel térképein látjuk ezeket, hogy ábrázolva vannak egységes rendszerként. Változó, hogy ki mit von be az egész csőrszárok rendszerben.
Meg attól függ, hogy hol van,
igen,
nyilván,
igen.
Hogy akkor mire használhatták.
Azt látjuk, hogy van olyan szerző, aki sokkal több csőrszárok szakaszt von be a nagy ellen kívül, tehát lenne egy északi vonal. Most a nagyárok Csánytól van behúzva, Újfehértól, igen,
60
mellett. Újfehértóig fut a nagyárok, és onnan fordul délre, érinti Debrecent, utána kerülünk ki a mai országhatárból. Tehát van olyan szerző, aki Csánytól keletre is behúzza egészen Vácig a Csőrszárkot, és van még egy északi ág is. Tehát, hogy van, aki azt mondja, hogy a Pilisnek is köze lehetett a Csőrszárokhoz, mint központ. Tehát, hogy a régi térképeken már egységes rendszerként van ábrázolva, az 1700-as évektől mindenképpen én erre láttam rá, és hogy a régészek egységes rendszerként kezelik, ezt megerősítette Patai Pál is, és van, aki Bajától is behúz egy szakaszt a Kőrösök felé, Szeghalom felé. És az az érdekes, hogy mindenhol van jó emberünk, például Szeghalmon Máté Károly, Zubor Erika Szolnokon, Pádár Sándor, tehát mindenütt van egy olyan ember, aki mindent ismer a Csőrszárokról. A nép általában nem tud róla semmit, de valakinek a küldetése, hogy továbbadja a Csőrszárokkal kapcsolatos ismereteket ott helyben.
Volt már olyan valaki, aki esetleg végigment rajta, csak úgy
Patai
sétálgatva, turistaként akár, tehát nem így feltétlenül volt, tudományos alapokon. Csak
próbáltunk, de hasonkúszva lehet időnként menni. Tehát volt a Benő Dávid hallgatómmal, hogy az akasztóárokban, ami lehet a Csőrszárok része, már csak így kúszva lehetett tovább menni.
Elbozótosodott egy-egy szakasza.
De felfedeztünk már olyan szakaszokat, például Temesvártól északra, ahol már körbeszántották, de maradt egy kis szigeterdő, és ott is felfedeztük a Csőrszárkot. Tehát igyekszünk sok helyre eljutni, és Kerepes Csőrszárkában is jártunk, és ott is kaptunk új információkat a Csőrszárokkal kapcsolatban, és nem jut eszembe a bácsi neve, Mihalik Miska bácsi, miután átadta a tudását, tovább is ment, tehát meghalt. Tehát, hogy mi is arra törekszünk, hogy minél több embernek átadjuk az ismereteinket. Nálunk Gödöllőn környéki iskolákban ez már osztálykirándulási célpont.
Része lehet esetleg a helyi tantervnek, mert ugye úgy tudom, hogy mindenhol erre lehetőséget ad.
Igen, most pont arra szeretnénk pályázni az önkormányzattól, hogy a gödöllői iskolások, akik hatodikban olvassák a Csőrszmondát, azok jöjjenek velünk, ha már ott van a kinnatájban a Csőrszárok.
És aztán egy tesztet ki is töltenek, ami díjazva lesz a végén.
Van egy ilyen tudástesztünk, és mindig avatunk Csőrsz királyt és Déli Bábot a kirándulások során, aki legjobban kitölti a tesztet, az Csőrsz királyá avatjuk. Tehát van ilyen játékos része is. Tehát számoltuk, hogy minimum 2000 gyereket kivittünk már így a Csőrszárokra, tehát ezek a gyerekek már nem újdonságként fogják hallani. Nekünk egyetlen ember tudta megmutatni, hogy hol fut a Csőrszárok, dr. Fülöp István, akinek gyerekkorában mutatta meg a tanára, és hogy már most nem csak egyetlen ember fogja továbbvinni ezt a tudást, hanem az a rengeteg ember, akit már a túráinkon vittük, mert nem csak csőrsztúránk van, csőrsznévnapi csőrsztúránk, május elejé szombaton.
Van ilyen név a naptárban, hogy csőrsz, és
van
akkor
ilyen
ez
név,
az
igen, napon igen.
Van. Az május 10-e, azt hiszem, és mindig a közelében a lévő szombaton csináljuk.
És van a felkérésre, bármikor vezetünk túrákat, de persze egyedül is járható a túra, mert hogy a táblák közt pont Ádám is.
Speciális jelzést, túrajelzést találtunk ki erre, és felfestettük. Tehát
egy ilyen barna árokjel a sánccal. Az mutatja az utat a táblák közt. Persze minden táblán van térkép, hogy lehet az egyik táblától eljutni a következő tábláig, de volt olyan év, amikor sikerült felfestenünk ezeket a barna árokjeleket. Aki nagyon sokat segít nekünk a tagtársakon kívül Madár Eszter, aki tipográfus volt, és nagyon szép festmények vannak már a Csőrszárokról, ami a Csőrszmondák könyvében megjelennek ezek a festmények, de kiállítást is tudunk tartani, mert egyrészt az Eszter képeiből, másrészt nekünk is van 10 plakátunk.
Meg makett.
Meg makettjeink is vannak, szarmat a faluról, hogy néz ki a Csőrszárok. Tehát ha még nem jöttek helybe, mondjuk az iskolások, akkor előtte tudunk nekik egy előadást tartani kiállítással, ott is tudjuk hagyni a kiállítást 1-2 hétre, és akkor így népszerűsítjük a Csőrszárkot.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Csőrszárokról beszélgetünk, erről a legalább 1500-2000 éves, vagy ki tudja hány éves hatalmas emberkéz alkotta, de már a természetbe beépült műről. Vendégem a stúdióban Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, a Csőrszárok Mente Egyesület elnöke, és Harkányi Ádám, az egyesület alapító tagja, és majd a zene után azt fogom kérdezni, hogy képzelik el, hogy működhetett, hogy nézhetett ki annak idején a Csőrszárok. Hallgatóink, mert a gyönyörű tavaszi időben egy kiránduló helyről beszélgetünk, hogyha szabad ezt így megfogalmazni, a Csőrszárokról, hiszen a mai ember számára ez nyugodtan egy kiránduló hely is lehet, de mint elhangzott, ez egy legalább 1700 éve létező emberkéz alkotta tereptárgy, és vendégem a stúdióban Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, a Csőrszárok Mente Egyesület elnöke, és Harkányi Ádám, az egyesület alapító tagja, akik nagyon sok mindent tudnak és tesznek ezért az ügyért. És ott hagytuk abba, legalábbis azzal a kérdéssel kecsegtettem hallgatóinkat, hogy önök szerint hogy nézhetett ki abban az időben a Csőrszárok, hogy működhetett, hogy képzeljük el azt a világot, ami körbevette a Csőrszárkot.
A mai ember, ha kimegy az erdőbe, akkor talán észre sem veszi most ezt a Csőrszárkot, akkor se, ha ott áll a látható árokban, mert eltávolodott a természettől, nem él annyira együtt vele, mint a régi ember. Az illusztrációk sokat segítenek egyébként, hogy nézhetett ki a Csőrszárok, mert a a 18. század, 17. századi térképeken még ott vannak a kis grafikus ábrázolások is a térkép mellett, hogy például útként használták az árkot, és négyökrös szekeret vezettek benne, vagy a tetején, a sánc tetején lehetett útként végigszáguldani. Ha a római időkhöz kötjük, akkor is a kétkerekes kocsiknak ez abszolút járható út volt.
Korautópályája.
A korautó, a strádája. Tehát, hogy látunk olyan ábrázolást is, hogy víz csobog benne, és hajózható. Nem ilyen nagy hajókat kell elképzelni, mint manapság, de átlagosan egy 2,5 méter mély árokban, ha víz van, akkor lehet hajózni. És vannak olyan
csónakkal,
igen, ami elvisz 10-12 embert is akár, ilyen ábrázolásokat látunk. Ha csak védműre gondolunk, akkor lehettek rajta őrtornyok. Ha az M3-ason megyünk és polgárhoz érünk, akkor ott van egy archeopark, ahol próbálták rekonstruálni a csőrszárkot, sajnos nem sikerült nekik méretarányosan, de egy vizes árkot találunk itt, mint csőrszárok, de azért érdemes megállni, mert ott találhatunk római őrtornyot, és falvakat, ilyen korai falvakat, hogy épülhettek azok föl. Tehát egyrészt hajózható is lehetett, egyrészt útként is használhatták, védmű is lehetett. Ha a római őrtornyokra gondolunk, akkor hogy lehet ott mondjuk a következő őrtornyot értesíteni, hogy jön az ellenség, mondjuk a nomádok jönnek,
hát amellett telepedett. Hang, hogy
fényre gondoltunk, tehát hogy a pajzson...
Távközlési rendszer is volt ezek szerint.
Hogy a pajzson megcsillantott napfény vagy holdfény esetleg tájékoztathatta a másik őrtornyot. Ha arra gondolunk, hogy védmű lehetett, akkor nehéz lehetett a 2,5 méter mély árokon átjönni a lovakkal, főleg ez mindig a táj esés egyenesében van, tehát a lejtőben kezdődik egy sánccal, és utána az 2,5 méter magas, és utána a 2,5 méter mély árok, ez bizony egy olyan objektum, amit lóval nehéz hirtelen átmenni rajta.
Hát igen, hogyha most úgy képzem el, hogyha jött az ellenség, hogy ezen áthatoljon, ahhoz azért néhány napnyi munkára szükség volt, hogy mondjuk az befedje. És hogyha volt valóban egy őrtoronyrendszer, akkor tudták értesíteni a hazaiakat, hogy akkor itt érdemes egy kicsit fölvonulni.
Csapatok jönnek, akkor ott logisztika is van, szállítani kell az élelmet, fegyvereket, és akkor szekerek, és azokkal már nehézkes volt egy
erre
ilyen
voltak
át,
a vaskapuk, ami főleg ilyen völgyekre kell gondolni, de már az elnevezésen is sokat gondolkodtunk, hogy miért pont vaskapu. Tehát, hogy... Miért pont ez a neve? Először arra gondoltunk, hogy valami felhúzható szerkezet volt rajta, amit le lehetett zárni, de ezek mind kérdőjelek. Én úgy képzelem el, hogy több funkciós volt, és hogy a mondák is azt igazolják, hogy van olyan mondánk, ahol elvitte a déli bábot Csőrsz király. A legtöbb monda úgy ér véget, hogy
hajón elvitte.
De a legtöbb monda úgy ér véget, hogy nem sikerült befejeznie a Csőrsz királynak a csőrszárkot. És
a
nem...
Kampa Mihály vers is sajnos.
Igen, az sajnos szomorú végű, végződik. De vannak jó végű mondák is. És itt a mondák kitérnek egyébként azokra a mai település nevekre, ami máig megőrzi a történelmet, hogy ároktő, árokszállás, Jákó, Dózsa. Jákó volt az a munkás, aki otthagyta a frissen született csecsemőjét otthon, és nem látta, nem tudom, 12 éves koráig, mert ásta az árkot. És mikor a gyerek utána ment, és Lanton, az apja lantján zenélni kezdett, az apja úgy ismerte meg, hogy az az ő fia, és hogy az ő átkuk miatt kapta, sújtotta le a villám Csörsz királyra, és így halt meg, de van olyan monda, ahol Jákó és Dózsa ütötte agyon a Csörsz királyt. Tehát, hogy érdemes ezekbe a mondákba belenézni, de az, mondom, az mindegyiknél közös a vizes vonatkozás. Én úgy képzelem el, hogy például a Mátra alján, és volt is ilyen bronzkori kutatásunk, amiben kérték a véleményünket, hogy nem csak a bronzkori település nem csak körbehatárolták árukkal, hogy ne öntse el az árvíz a települést, hanem az árok előtt is volt 4 csőrszárok szakasz, és hogy a lezúduló víz ebbe, lezúduló vizet ebben megfogták, felhasználták.
A kínai nagyfal is egyébként ugye ilyen több lépcsős néhány részén, tehát akár hasonlíthatnánk ehhez is, így is lehetne reklámozni
tulajdonképpen. Sőt, van olyan régész, aki egyenesen...
A magyar kínai nagyfal.
Van olyan régész, aki egyenesen kimondta, hogy ez a kínai nagyfalhoz hasonlatos építmény.
És lehet, hogy hasonló tudás van mögötte, tehát...
Hát az érdekessége, hogy nem a római építkezési módon épült. Ez kizárólag földmű, ez a sztyeppei népek tudása. Tehát ez a sztyeppei népek építkezési tudása. Ha bárki fölteszi azt a 3 kérdést mondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy hogy épülhetett ilyen gyorsan, miért nem írták le a rómaiak, és miért nincs rajta leírt csata, akkor nagyon érdekes válaszokat ad a mesterséges intelligencia.
Miket?
Hát például arra, hogy miért gondoljuk azt, hogy csak nyugaton volt fejlett társadalom, központosított hatalom, és hogy miért ne lehetett volna keletről felépíteni. Minden esetre én még gyerekkoromból emlékszem olyanokra, hogy voltak kubikusok, akik alkalmi munkákból éltek meg, és az egyetlen tulajdonuk a talicska volt és az ásó, és ezek a kubikusok karban tartották az árkokat, csatornákat. És vissza most arra kellene gondolnunk, amikor ennyire kiszárad a föld, és ennyire változik az éghajlat, és egyre nehezebben szenvedjük át a nyarakat, arra kellene gondolnunk, hogy az emberi szervezetet és érhálózat szövi át. És hogy most jelent meg egy könyv az Árpád-kori csatornákról. Azok kisebb csatornák voltak, mint mondjuk a csőrszárok, de behálózták a tájat, és élővé varázsolták a tájat. És hogy a 70-es években még nálunk is volt a csatornarendszer, és hová lettek ezek a csatornák? És ennek a fő artériája a csőrszárok volt. Hogy egy időben az volt a fontos, hogy minél hamarabb átzúduljon rajtunk az árvíz, és hogy a védművekkel levezessük az országról. Most talán át kéne gondolnunk azt, hogy kéne a víz visszatartást megoldani. És talán karban kéne tartani újra a csőrszárkot, a belvízrend, vagy a csatornarendszereket, és kivezetni a vizet, tartalékolni a vizet, dúsítani a talajvizet.
Hát most erről szó van.
Igen.
Igen, tehát hogy gondoljunk így is a csőrszárokra, hogy ez egy ilyen lehetőség, hogy adott helyen valamennyi vizet vissza tudnánk tartani vele, és hogy sokáig nem tartottuk karban ezeket a érhálózatokat, hogy most újra kéne ezt gondolni, és újra kiépíteni, és ha már megvan eleve, csak a humuszt kéne kiszedni belőle. Tehát ha a keresztmetszetében az árkon talajvizsgálatokat végeznénk méterenként, és megállapítanánk, hogy mennyi belőle a humusz, az könnyű lenne kitermelni, és újra élővé varázsolni a vízzel a tájat. Tehát ez feladat lenne szerintem.
Önök a Csőrszárok Mente Egyesületben mit tesznek, hányan vannak, mik az elképzeléseik, hová szeretnének eljutni?
Hát az alapító tagság az 20 fő volt, és hogy mindig jönnek újak, de meg is haltak már közülünk. Tehát a Füleki professzor, aki...
Mióta léteznek?
Egyáltalán. Mi 2012 óta létezünk, mint egyesület, de sokkal előbb kezdtünk el dolgozni, hiszen az első diplomamunkánk, ami nem akkor keletkezett, hanem az 2005-ös. Tehát az első diplomamunkánkkal térinformatikai rendszert építettünk föl, megkutattuk, hogy egyáltalán ki beszél először csőrszárokról, tehát Árpád-kori oklevelekben már ott van, hogy nagyáruk, magnum fossátum, tehát krakói krónikában ott van, hogy a neve határként is emlegetik, és valóban máig van olyan hely, ahol határ, de miért ne lehetne egyszerre határ, vízrendszer része, úthálózat része és védmű. Tehát a térinformatika engem erre a komplex szemléletre tanított, és tényleg, ha belegondolunk az ókori monumentális művekben, mint piramis, a piramis nem csak a fáraók temetkezési helye, hanem kiderült már a csillagászati vonatkozása is, tehát hogy több funkciósak ezek az ókori monumentális művek.
Tehát, hogy a csőrszárok mente egyesület gondozza,
ja, igen.
És
de viszont van
védi,
egy Facebook csoport,
terjeszti a tudást.
Ahol 640 körüli a taglétszámunk, tehát 640 emberrel tartjuk a kapcsolatot, és mindig jönnek újak és újak. Hát a térinformatikai rendszer pontosítása mellett ez a legfőbb feladatunk, hogy minél több helyre eljusson, és köszönjük itt is a lehetőséget.
Eljutunk ismertetni.
Kedves hallgatóink, akit érdekel ez az ügy, akkor legyenek kedvesek még egyszer elmondani ezt a nagy kirándulást, ezt a nagy megmozdulásukat, hogy mikor lesz?
Május 9-én szombaton, és ez minden évben szokott lenni, a május 10-i Csörsz névnap legközelébb eső szombaton, és olyan 10 óra, fél 11 körül.
Jöjjenek föl a Csőrszárok Mente Egyesület Facebook csoportba, és ott látnak minden információt a túráról. Kell hozni egy tányért, egy kanalat, vizet.
Jó kedvet.
Gondolom,
a jó időről mi gondoskodunk.
És a csőrzújásról.
Aki elindul, azt magával fogja vinni. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgataink. Műsorunkban vendég volt Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna, egyetemi docens, a Csőrszárok Mente Egyesület elnöke, és Harkányi Ádám, az egyesület alapító tagja, aki teheti, tehát vegyen részt majd ezen a kiránduláson. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgataink, most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!